kiosztott lap szerint két ige helyet fogunk felolvasni. Először az Apcsák 15. részének a 22. versétől olvassuk a 29. verséig, és utána pedig a Róma 14. rész 1-től 15-ig. Elég hosszú lesz ez a rész, és aki teheti, kérem tisztelte, hogy álljon, állva hallgassuk meg Isten igéjét. Akkor az apostolok és a vének az egész gyülekezettel együtt jónak látták, hogy férfiakat választanak ki maguk közül, és elküldjék őket Pállal és Barnabással Antiókiába, mégpedig Júdást, akit Barsabbásnak hívtak, és Szilást, aki vezető emberek voltak a testvérek között. Ezt a levelet küldték velük. Mi az apostolok és a vének, a ti testvéreitek, az antiókiai, szíriai és cilikiai pogány származású testvéreknek üdvözletünket küldjük. Mivel meghallottuk, hogy közülünk egyesek megzavartak titeket, és szavaikkal feldúlták lelketeket, pedig mi nem adtunk nekik megbízást, egymás között egyetértése jutva jónak láttuk, hogy férfiakat választunk, és küldjünk hozzátok, ami szeretett Barnabásunkkal és Pálunkkal, olyan emberekkel, akik életüket tették kockára a mi Urunk Jézus Krisztus nevéért. Elküldtük tehát Júdást és Szilást, hogy ők tudtotokra adják ugyanezt élő szóval. Mert a Szentlélek jónak látta, és vele együtt mi is úgy láttuk jónak, hogy ne tegyünk több terhet rátok annál, ami föltétlenül szükséges, hogy tartózkodjatok a bálványáldozati hústól, a vértől, a megfulladt állattól és a paráznaságtól. Ha ezektől őrizkedtek, jól teszitek. Legyetek egészségben. Róma levél 14. rész, első verstől a 15. versig. A hitben erőtelent fogadjátok be, de ne azért, hogy nézeteit bírálgassátok. Az egyik azt hiszi, hogy minden tehet, az erőtlen pedig zöldségfélé teszik. Aki eszik, ne vesse meg azt, aki nem eszik, aki pedig nem eszik, ne ítélje meg azt, aki eszik, hiszen az Isten befogadta őt. Ki vagy te, hogy más szolgája felett ítélkezel? Tulajdon urának áll vagy esik, de meg fog állni, mert van hatalma az Úrnak arra, hogy megtartsa. Ez az egyik napot különnek tartja a másik napnál, az pedig egyformának tart minden napot. Mindegyik legyen bizonyos a maga meggyőződésében. Aki az egyik napot megkülönbözteti, az Úrért különbözteti meg. Aki eszik, az is az Úrért eszik, hiszen hálát ad az Istennek. Aki pedig nem eszik, az Úrért nem eszik, és szintén hálát ad az Istennek. Mert közülünk senki sem él önmagának, és senki sem hal meg önmagának. Mert ha élünk, az Úrnak élünk, ha meghalunk, az Úrnak halunk meg. Tehát akár élünk, akár meghalunk, az Úréi vagyunk. Mert Krisztus azért halt meg, és azért kelt életre, hogy mind a holtakon, mind az élőkön uralkodjék. Akkor te miért ítéled el testvéredet? Vagy te is miért veted meg testvéredet? Hiszen mindnyáján oda fogunk állni Isten ítélő széke elé, mert megvan írva, éleként így szól az Úr. Bizony előttem fog meghajolni minden tér, és minden nyelv magasztalni fogja Istent. Tehát mindegyikünk maga fog önmagáról számot adni az Istennek. Többé tehát ne ítélkezzünk egymás felett, hanem inkább azt tartsátok jónak, hogy testvéreteknek se okozzatok megütközést vagy elbotlást. Tudom, és meg vagyok győződve az Úr Jézus által, hogy semmi sem tisztátalan önmagában, hanem ha valaki valamit tisztátalannak tart, annak tisztátalan az. Ha pedig atyád fia valamilyen étel miatt megszomorodik, akkor nem jársz el szeretetben. Ne tedd tönkre ételeddel azt, akiért Krisztus meghalt. Imádkozzunk.
Nem tudom, hogy mindenki hasonló hozzam ebben, de az a tapasztalatom az utolsó években, hogy otthon van egy ellenfilter, és most magam minél több, amire kell használni ezt. Régebben csak azt mondok, hogy használjuk a gyerekjátékokra, mert így tudunk sporolni egy kis pénzt, nem kell minden héti új elemet venni a gyerekjátékra, de most már van egyre több olyan, van a fényképezőgép, amire tudunk használni ezt, van egy mérleg, amiben tudunk használni ezt, valahogy nekem van egy fogkefény, amiben tudok használni ezeket a felfiltert elemeket. És van egy olyan, amit én néha érzem azt, hogy mi olyan vagyunk, mint hívők. Mi ide jövünk vasnap délelőtt, és ez olyan, mint egy ellenfölter. Mi kapunk egy fölföltést vasnap délelőtt, és az elég lesz erre a hétre. Ma a szombat, a pénteken a munkahelyen már idegek vagyunk, nem tudunk olyan jól kijönni a munkatársainkkal, és végre újból vasnap ide jövünk, és újból kapunk egy föltöltés, ami tart kb. Egy hetet. Milyen probléma, ha kimarad a vasnap, mert akkor nem kapunk azt a megfelelő feltöltés, hogy tudunk két hét keresztül menni. De én azt mondom, hogy ha ilyen a gondolkodásunk, hogy ha azért jövünk az Isten tiszteletre, csak hogy kapunk egy föltöltés, akkor rossz az alap az egésznek. Mert mi nem azért ide jövünk, mert kapunk egy föltöltés. Én azt mondom, hogy az a föltöltés, az minden nap kell, hogy legyen. Amikor mi személyesen találkozunk az Úrral. Persze, amikor mi összejövünk vasárnapként, van az egyik értelemben, hogy kapunk egy kis bátorítást, az, hogy együtt vagyunk a testvérekkel. De nem az a fő oka, hogy mi csak ide jövünk és föltöltünk, és az tart egy hétre. Inkább azt mondom, hogy azért mi ide jövünk ide, hogy mi tudunk növekedni a mi hitünkben, de az is, hogy mi tudunk tanulni, hogyan tudunk önállóan tovább élni a keresztény életet. És remélem, hogy a mai délelőtt Isten tiszteleten egy olyan tanítás lesz, ami segít minket az önálló gondolkodásban, az, hogy mi önállóan tudunk dönteni, és így nem kell egy föltöltés, hanem mi a saját képességeinkkel, a Biblia segítségével tudunk dönteni nehéz kérdésekben. A mai igék, amit felolvastunk, foglalkoznak egy olyan témákkal, ami nem könnyű téma. Először látjunk az apostolok cselekedet 15. részben, amikor ott Jeruzsálemben volt egy zsinat. Egy pár héttel ezelőtt érintettünk ezt az egyik Isten tiszteleten, amikor beszéltünk, hogy miért volt ez a zsinat. Volt a feszültség a zsidók és a nem zsidók között. És az volt a kérdés, hogy ők hogyan tudnak egységben lenni. És látjuk, hogy ott volt egy zsinat, és hoztak egy döntést. Bizonyos dolgokról, ami esetleg feszültség okozta volna a hívők között. De milyen alapján hoztak azt a döntést, amit hoztak ott? Az apostolok hogyan tudtak ezt a döntést hozni a vének ott Jeruzsálemben? Hogyan tudtak jutni arra a pontra, hogy adtak azt a javaslatot, amit adtak? És én azt mondom, azt, hogy tudunk megérteni ezt, kell tovább menni azok a dolgokat, amit Paul írt a Róma 14. levelben, és az első Korintus lényegében az első korintusi level a 6. résztől a 10. részig, mindegyik fejezetben Paul érinti ezt a témát. És az egyik dolog, amit olvasunk az első korintus 6. részben, és megint a 10. részben, a következő, a 6. rész a 12. vers, első korintus. Minden szabad nekem. 10. rész, 23. vers, minden szabad. Az ember olvassa ezt, és azt mondja, jó, keresztény vagyok, minden szabad. Most már nem éljük a törvény alatt, most már szabad nekem bármit tehetem. Most már semmi nem korlátoz engem. Ez az igény, ezt mond. Nem. Ez az igény nem mondja azt, hogy minden szabad nekem, és minden szabad neked. Amikor olvasunk ezt az igét, a textusban kell olvasni. Ha mi olvasunk itt az első Korintus 6-ban, előtte egy pár verssel Paul felszorolja egy hosszú listában, mi az, ami bűn. És ő azt mondja, ha ez bűn, nem mondja azt, hogy három vers múlva, hogy az szabad. Nem, azt kell látnunk, hogy az új szövetségben újból és újból listákban felsorolja, hogy mi az, ami bűn. És az, ami bűn, az bűn. Mi nem tudom mondani, hogy várjál egy kicsit, az csak akkor bűn volt. Abban az időben, mert azok az emberek nem voltak olyan félők, mint mi. És ők egy olyan kultúrában éltek, ahol a fáraznaság az nem volt szabad, de most már mi a 21. században egy szabad tartalomban éljünk, és itt most már a fáraznaság az szabad, mert az nem okoz kár a másik ember életében. Szabadok vagyunk. Minden szabad. Nem. És nem szabad beleesni abba a hibába, hogy mi valahogyan próbálni formában próbálunk átírni a Bibliát. És mi próbáljunk valami formában azt mondani, hogy amit a Biblia említett, mint bűn, az nem bűn. Nem. Azok a bűnöket, amit a Biblia felsorol, az ma is bűn. Ha valaki akar csinálni egy kis házi feladatot, felsorolom egy pár hely az új szövetségben, ahol vannak ilyen listák. Ma délután lehet nézni ezeket a listákat, és az ember tud egy nagyon hosszú lista összeadni ezekből, hogy mi az, ami teljesen világos a Biblia szerint bűn. Róma 1, 29-től 32-ig. Első Korintus 5. 11-13-ig. Itt az első Korintus 6. rész, a 9-11-ig. 2. Korintus, 12-20-21. Galáta 5, 19-21. Itt látjuk azt, hogy összehasonlítás. Van a lélek gyümölcs, de előtte Paul felsorolja, mi az, ami nem a lélek gyümölcse, hanem a test bűne. Az Efézus 4, 31, Efézus 5, 3, Kolossi 3, 5-tól 9. Ha látjunk a vázaton, van a három terület, van a bűn, van a szürke terület, és van ami szabad. Ami szerepel ezek a listákban, azok mind oda tartozik a fekete területhez. Az bűn. Minden helyzetben. Az bűn. Nem kell vitatkozni erről, nem kell gondolkozni erről. Nem emlékszem, jó 20 évvel ezelőtt kint voltam az Egyesült Államokban egy konferencián. Egy egész országos konferencia egyetemisták között. Több mint 10,000 egyetemista ott volt ezen a konferencián. És az egyik előadó volt az Elizabeth Elliot. És az Elizabeth Elliot azt mondta, hogy az egyik napon egy fiatal fiú odajött hozzám, és kért tanácsot. A tanács, amiről ő akart tudni az, hogy ő találkozott egy fiatal lányal, a lány nem volt hívő, de nagyon kínos volt. És ez a fiú akart járni ezzel a lányal. És ő kérdezte az Elizabeth Elliot-tól, hogy mi az ő véleménye erről. A fiú azt mondja, hogy én régóra imádkozom, és próbálok kiderítni, hogy mi az Isten akarata ebben. Szabad-e járnom ezzel a lányal, vagy nem? Elizabeth Elliot a következő választ adott neki, és mondja, hogy van jó hír neked. Tóba nem kell imádkoznod. A fiú, de jó, tudok járni a lány. Luther azt mondja, hogy nem kell imádkozni arról, amit a Biblia már mondja, hogy bűn. És a Biblia a 2. Korintus 6. rész a 14. versben azt mondja, hogy ne éljetek fele más igában. Ő azt mondja, hogy az bűn. Nem is kell gondolkozni róla. Lépjél tovább. Néha mi próbáljunk áthozni valamit a fekete területből a szürke területbe. Mi nagyon ügyesen tudunk magyarázni a mi eszünkben, hogy ez miért szabad nekem. A körülmények olyanok, hogy ebben a helyzet, egy kis hazugság ebben a helyzetben, ez nem olyan nagy kárt okoz. Vagy az, hogy ha nem vallom be mindent az áldozat bevallásom, ez nem olyan nagy kár, mert végül is így tudok több pénzt adni a gyülekezetnek. Mi nagyon szépen tudjuk magyarázni azt, amikor mi próbáljuk átkozni a fekete területből a szürkébe. Kezdetként én azt akarok mondani, hogy ezt nem szabad csinálni. Ha a Biblia azt mondja, hogy valami bűn, az bűn. És azt próbáljuk kerülni. Azt nem tegyünk meg. A következő terület az, ami szabad. És én azt mondom, hogy nyilvánvaló, hogy vannak olyan dolgok, ami szabad. És utána van a harmadik terület, azok a dolgok, ami bizonytalan, ez szabad vagy nem szabad. És például abban az időben, az első században, amikor Paul írt, az egyik nagy kérdés volt a különböző ételek. Mert az Ószövetségben a törvény szerint volt olyan, ami nem volt szabad egy zsidó embernek megint. És ő éveken keresztül azzal a szokással növekedett föl. És utána ide jövünk az új szövetségbe, és Jézus, és Paul mindenképpen azt mondanak, hogy most már minden szabad. Nem beszélnek azok a dolgokról, ami mindig bűn, hanem konkrétan azt mondanak, hogy minden étel szabad. Ez volt a kérdés abban a kultúrában. És ők azt mondták, hogy ebben a területben minden szabad. Lényegében ők azt kivitték ezt a kérdést a szürke területből, és tettek a fehérbe. Azt tettek a szabadba. Én azt mondom, szerintem a legnehezebb kérdés nekünk, amikor foglalkozunk ezzel az ügyel, hogy mi az, ami tartozik a szürke területhez, és mi az, ami bűn. Mi az, amit Isten már azt mondja, hogy az nem bűn. Ha adnám egy lehetőséget, az emberek biztos tudnak felsorolni dolgokat. Hogy mi az, ami bűn. Vagy mi az, ami egy ilyen kérdéses terület? Felszorolom egy pár. Amikor én gyerek voltam, amikor mi mentünk Isten tiszteletre, mi mit vettünk fel? Nyakkendőr és zakó. Ha valaki jött Isten tiszteletre, egy férfi, ez nem vonatkozott a nőkhez, hanem ha egy férfi úgy jött az Isten tiszteletre, és nem volt nyakkendőr és zakó rajta, akkor mindenki kicsit íz, ő mit keresi? Ő nem tudja, hogyan kell viselkedni egy Isten tiszteleten? Amikor gyerek voltam, a nők is volt egy megfelelő ruházat, amit fölvettek, amikor jöttek Isten tiszteletre. Amikor még nagyon fiatal voltam, egy kis sapka, valami volt a fejem. Volt olyan, aki ilyen nagy díszettek óra, ilyesmi, de valami ott volt. Egy 10 év alatt már ez kiment a divatból. De volt valami más. Ha egy nő nadrágban jött Isten tiszteletre, az valami szörnyű volt. Az bűn volt, megítélt, az nem helyes. Mi valahogy nevetünk ilyesmiről, de én azt mondom, hogy ha mi mindig bizonyos országokban ma, ez még mindig feszültség okozna. Ez bűn vagy nem? Én nem látom, hogy a Biblia azt mondja, hogy egy nőnek nem szabad próbálni nadrágot. Akkor mi a helyzet ezzel? Vagy lépjünk tovább. Én egy olyan pásztoromban növekedtem föl, ahol voltak olyan gyülekezetek, ahol azt mondták, hogy kártyázni az bűn. Mi a helyzet ezzel? Én tudom, hogy most egy veszélyes területről beszélek, mert én tudom, hogy vannak emberek itt ebben a gyülekezetben, akik azt mondanám, hogy ez nem szabad, és én tudom azt, hogy vannak olyan emberek a gyülekezetben, akik azt mondják, hogy ez egy szabad terület. Mi a helyes? A Biblia parancsként azt mondja, hogy a kártyázás bűn. Ha, hú, de jó, Monty. Azt jelenti, hogy a Biblia nem konkrétan mond valamit szabad. A Biblia nem beszél a kábítószerről, akkor a kábítószer a szabad. Így van? Én azt mondom, hogy szó szerint igaz, a Biblia nem beszél a kábítószerről. De mégis, ha mi olvasunk az Efézus 5. részben, a 18. részben, amikor beszél az alkoholról, és amikor beszél arról, hogy ha valaki részeg lesz, hogy valaki nem tud uralkodni saját maga fölött, a Biblia szerint az bűn. Én azt mondom, hogy vannak olyan dolgok, ami a Biblia nem szó szerint érinti, de mi azt tudunk mondani a nyilvános élvekből, mi tudunk mondani, hogy igen is az bűn. Akkor visszajövünk a kártyázáshoz. Vannak-e Biblia elvek, amit világosan beszél erről a kérdésről? A Biblia beszél arról, hogy az ember kell jó sáfar lenni. Jó sáfar az idővel. Jó sáfar lenni a pénzével. Én azt mondom, hogyha az ember kártyázik pénzért, és ott veszik nagy összeget, akkor én azt mondom, hogy az már a Biblia szerint bűn. Ha az ember a kártyázás rabszolgálja, és ő bemegy valahova kezdeni kártyázni este 6-kor, és csak a következő reggel 8-kor hagyja abba, és csak azért hagyja abba, mert nincs más, aki tovább játszik, én azt mondom, hogy ő a kártyázás rabja. És a Biblia szerint az bűn. De az, hogy valaki egy szombat este leül egy másfélóan keresztül, bridgezik néhány ismerősével, a szabad vagy nem szabad? A Biblia megítélje ezt, vagy nem? Vagy van egy másik terület, amit én tapasztaltam a gyerekkoromban, ahol én növekedtem föl, a hívő emberek nem ittak alkohol. Se bor, se ső, se más ital. Ha alkohol volt benne, akkor az tabu. A Biblia mit mond erről? A Biblia megjegyzi az Efézus 5:18 alapján, ha valaki részeg, az bűn. De amikor Paul írt Timotheusnak, azt mondja, hogy igyál egy kis bor, mert beteges vagy, a gyomrod nem a legjobb, igen, igyál egy kicsit. Jézus egy esküvőn mit csinál? Ő volt az, aki adta a bort. Akkor mi a helyzet ezzel? Még egyszer, én azt látom, hogy az, hogy maga az alkohol nem bűn, de ha mi nem helyesen használjuk, igen. Szóval én azt mondom, hogy ez egy szabad terület. Tudnánk felsorolni még 10 terület, ami esetleg nagy vita indítaná emberek között, hogy ez szabad vagy nem szabad. És én azt mondom, hogy nagyon nehéz jutni egy helyes döntésre ezek a kérdésekben. Nagyon nehéz látni, hogy világosan ez minden helyzetben bűn, vagy ez egy olyan terület, ami ma szabad. Minden szabad, de az nem jelenti, hogy feltétlenül jó. Minden szabad, de az nem jelenti, hogy én feltétlenül élek az én szabadságomnak. Az 1. Korintus 6-8. Részben a 9. vers. De vigyázzatok, nehogy ez a szabadságotok valamiképpen megütközés nem váltson ki az eretlenek között. Azt kell látnunk, hogy vannak különböző fajta testvérek. Már egy pár évvel ezelőtt egy Isten tiszteletén beszéltünk erről. Mi azt mondtunk, hogy az egyik fajta testvér, amiről van szó, egy erőtlen, egy gyengebb testvér. Ahogyan én látom itt a Korintusban és a Rómában, amikor beszél egy gyengebb testvérről, a gyengebb testvér egy olyan ember, akinek nincs meggyőződés arról, hogy valami szabad. Tegyünk fel, hogy ez egy olyan ember, aki növekedett föl egy olyan kultúrában, ahol azt mondta, a kártyázás az bűn. És akkor neki az bűn. És ez a gyengebb testvér látja, hogy valamelyik más keresztény kártyázik, és ő látja azt a példát, és az a példa alapján ő is elmegy kártyázni. De az, hogy ez nem szabad terület neki, amikor ő kártyázik, ő nem tud hitból csinálni azt, és az ő életében az bűn. Lényegében a gyengebb testvér látja, ahogyan az erős testvér gyakorolja a szabadságot, és ő követi az ő példáját, anélkül, hogy az ő lelki ismerete engedne ezt neki, és akkor az bűn. Ilyen a gyengebb testvér. A másik testvér egy erős testvér. És én azt mondom, hogy van kétfajta erős testvér. Van egy erős testvér, aki azt mondja, hogy ez a terület szabad, és én gyakorolom az én szabadságomat, és én kártyázom, én gyakorolom az én szabadságomat, és én iszom egy üvegsört. Egy erős testvér, aki gyakorolja a szabadságot. Van egy másik erős testvér, aki azt mondja, hogy ez szabad, de még se gyakorolom. Ő azt mondja, hogy a kártyázás, a Biblia nem tiltja, ez egy szabad terület, de tudom, hogy vannak gyengebb testvéreim, és amiatt én nem fogok élni az én szabadságommal. Mert én nem akarok vezetni a gyengebb testvér a bűnben. Szóval kétfajta erős. Az egyik erős, aki gyakorolja, a másik erős, aki nem. Van még egyfajta testvér, amit én nevezem a megítélő testvér. Az új szövetségben találkoztunk ilyesmivel, más nevet használtak róluk a farizeusok. Nagyon gyakran ilyenek voltak. A farizeusok azt csinálták, hogy létrehozták egy törvényt, ami több volt, mint a Biblia mondott. És ők azt mondok, hogy ha te csinálsz ezt, akkor az bűn. És nagyon sok területen mi tudunk létrehozni törvényeket. Amikor én gimnáziumban jártam, említettem azt a törvényet, amikor egyszer találkoztam egy emberrel az utcán, és ő odajött hozzám, azt mondja, hogy bűnben van. Miért? Én csak szeretek, amit az utcán. Túl hosszú a haja. A haja érinti a füledet. És egy férfinak az nem szabad az bűn. Ő megítélte az én viselkedésemet. Az, hogy olyan hosszú volt a hajam, az nem befolyásolta semmi értelemben az én ítéletemet. De ő megítélte az. Ő átlépte egy határt. És ő azt mondja, hogy ez nem csak bűn nekem, hanem én egy új törvényt fogok létrehozni, és én azt mondom, hogy ez bűn neked. Mi, mint gyülekezet, mint egyház, nagyon óvatos kell lennünk abban, hogy mi nem hozunk létre új törvényeket, ami nem a Biblia szerint van. Mi nem akarunk kényszeríteni az embereket, hogy legyen olyan, mint én, vagy legyen az, ami megfelel nekem. A farizeusok beleestek abba a hibába, hogy ő abszolút alkalmazást írták és mondtak mindenkinek. És én azt mondom, hogy tovább azt mint az a veszély nekünk. Mert mi is szeretünk a Szent Írást. És mi akarunk a Szent Írás szerint szabni, hogy mi az, ami jó, és mi az, ami helyes. De a probléma az, hogy mi nem csak a Szent Írás szeretünk, mi szeretünk azt, hogy én hogyan értelmezem a Szent Írást. És lehetséges, hogy az én értelmezésem nem helyes. De amikor én próbálok csinálni egy törvényt az én értelmezésemből, akkor van egy veszély. lehetséges, hogy én meg vagyok győződve arról, hogy én helyesen értelmezem azt az igét. De nagyon óvatos kell lennem, hogy én próbálok kötelező tenni azt egy másik embernek. Itt az első Korintusban mi azt látunk, hogy az asszonyok, amikor jönnek imádkozni, fedett fejjel kell jönni imádkozni. Az mit jelent? Hogyan értelmezünk azt? Vannak olyan testvérek, akik azt mondnak, hogy amikor egy asszony jön egy Isten tiszteletre, legyen valami a fején. 3 hónappal ezelőtt, amikor én mentem Moldovába, ott abban a baptista gyülekezetben, minden asszony, aki bejött a templomba, mielőtt bejött, tette a fejét. Mi a helyzet ezzel? Ezt kell csinálni? Vagy esetleg mi azt mondjuk, hogy a fedett fej úgy kell értelmezni, hogy az asszonynak legyen hosszú a haja. Van egy ilyen értelmezés. És akkor én tudok körülnézni, és én azt mondom, jó, ha legalább 50 centi a nő haja, akkor ő a Biblia szerint él, és akkor én oda megyek egy szalat megnézni, a tiéd túl rövid, te bűnben vagy. Hogyan értelmezünk az igét? Mi próbáljunk létrehozni a törvényt, és kényszeríteni valakit a mi értelmezésünkre, vagy kész vagyunk egy kis szabadságot adni. A Róma 14. rész. A 19. vers. Azokra a dolgokra törekedjünk tehát, amelyik a békességet és az egymás építését szolgálja. Az egyik élv, amit látjunk, az, hogy én feladom az én szabadságomat, amikor az én viselkedésemet probléma okozna egy testvérnek, egy gyengebb testvérnek. És az a testvér esne bűnbe az én viselkedésem miatt. De itt látjuk valami több, mint az, mert mi nem csak akarunk figyelni a gyengebb testvérre, hanem mi akarunk egy lépéssel továbbra menni, mi akarunk csinálni azt, ami épít az egységet és a békességet. Az első Korintus 10. részben, a 12. vers, olvasom, 1 Korintus 10:2. Aki tehát azt gondolja, hogy vigyázzon, hogy el ne essék. És utána a 24. vers, vagy 23 és 24, minden szabad, de nem minden használ. Minden szabad, de nem minden épít. Ne keresse senki a maga javát, hanem a másik. Ha tudnám mondani egy élvet, amit irányít a mi viselkedésünk. Az élv nem a szabadság. Az élv nem az, hogy szabad vagyok, és én tudok csinálni valamit, amit a Biblia enged. Nem, az nem a legfontosabb elv. A legfontosabb elv a szeretet. Nem keresi senki a maga javát, hanem a más. Az én viselkedésem az kifejezi a szeretet, vagy az kifejezi azt, hogy én önző vagyok, és én csak foglalkozom azzal, ami jó esik nekem. Lehetséges, hogy jó esik. Lehetséges, hogy szabad. De még se csinálom azt. Mert a szeretet, az, hogy szeretem a testvéremet, az fontosabb. És amiatt kész vagyok feladni az én szabadságomat. Vannak két szélsőség. Vannak azok az emberek, akik ingednek a szabadságot, és ők néznek a másik testvérek fele, és azt mondnak róluk, hogy ő törvénykező. És vannak a másik folyta, aki a szigorúbb látásuk van, és ők azt mondnak a többiek, hogy szabados. Túl szabadon élnek. Én azt mondom, hogy veszélyben van mind a két ember. Mert mind a két ember végül is, ahogyan ő riadál, ő valahogyan teszi saját maga a többi fölé. És ő bírál, és megítél a másik embert. Szükség van arra, hogy legyen a megfelelő alázat bennünk. Aki tehát azt gondolja, hogy vigyázzunk, hogy ne el ne esik. Ne legyünk túl magabiztos a mi álláspontunkban a gyülekezetben. Engedjünk azt, hogy a másik testvér végig tud kifejezni az ő gondolata, hogy ő miért csinál, amit csinál. Próbáljunk megérteni az ő szemszögét. Hogy miért mondja azt? Ha az a testő mond valami, ami szigorúbb, mint én, próbáljunk megérteni azt. Ha az a testő mond valami, ami kevésbé szigorúbb, mint én, próbáljunk megérteni, hogy ő miért gondol, ami gondol. Mi akarunk építeni az egységet, és ha mi mindig megítéljünk a másik, anélkül, hogy történjünk a megfelelő párbeszéd, nem tudunk egységet építeni. Ha visszamenjünk az apostolok cselekedetei 15. részbe, látjuk, hogy ott a zsinatban a gyülekezet hozott egy döntést. Nem egy törvény, amikor ők mondták, amit mondták, nem mondták, hogy ez kötelező, de ők azt mondták, hogy mi jónak tartjuk, ha ezt csináljatok. És akkor felszoroltak három dolgot, ami tartozott a szabad területhez. Volt egy dolog a listában, ami bűn volt, de annyira jellemző és természetes volt abban a társadalomban, azért tették a listában. De a másik három dolog, ők azt mondták, hogy az egység érdekében adjatok fel a szabadságot ebben. És én azt mondom, hogy lehetséges szükség van erre néha az egyházban, egy gyülekezetben. Hogy mi kérjünk emberektől, hogy adjad fel a szabadságot az egység értekében. Hangsúlyozunk, hogy ez a terület nem bűn, ha ezt csinálsz, de mégis a testvérek miatt jobb, ha nem élsz ezzel a szabadsággal. Én nem jövök ide ma egy listával, hogy mik azok a dolgok, amit én tartom fontos, hogy szerepeljen egy ilyen listában. Csak azt akarok mondani, hogy előfordulhat, hogy szükség lenne egy ilyen kezdeményezésre. Hogy feladjuk a szabadságot. Mondom egy konkrét példa. Én nem leszek itthon, de augusztusban mentek nyaralni, egy csendes hétre, és az a Balatonon lesz. Amikor van egy étkezés, én azt mondom, hogy a Biblia nem ítéli ezt, hogy szabad a férfiaknak, hogy odaülnek az asztalnál, és nem vesznek fölénget. Ez a Biblia szerint szabad, de én azt mondom, hogy mégis valószínűleg lesz egy olyan szabályod, hogy ott az étteremben kötelező, hogy a férfiaknak bejönnek oda, és legyen ingrajtuk. Szerintem senki nem fog vitatkozni ezzel, ez egy elég egyszerű dolog. De akkor felmerül a kérdés, hogy milyen fürdőruha lehet fölvenni. És én nem tudom, hogy milyen döntések lesznek, én nem tudom, hogy milyen feszültségek lesznek, de én azt mondom, hogy szerintem egy ilyen helyzetben lenne szabadság a vezetőknek, aki ott lesznek a helyen, hogy mi jónak látjuk, ha. És ők mondnak valami feltétel. És akkor az emberek azt tudom mondani, jó, erre a hétre én kész vagyok feladni az én szabadságomat. Nem azért, mert ha ezt csinálom, ez bűn, hanem mert azért, mert én nem akarok problémát okozni a testvérnek. Fontosabb a testvéremet, fontosabb a szeretet, mint az én saját szabadságom. Ez a szeretet, hogy én kész vagyok feladni a szabadságomat egy bizonyos helyzetben. Gondolkozunk erről, hogy mi a fontosabb nekem. A szabadságomat, vagy a szeretet. Én szeretnék mondani azt, hogy szerintem minden helyzetben a fontosabb a szeretet. Édes Atyánk, esetleg mondhatunk, hogy ez a predikáció nem volt egy feltöltő predikáció, hanem egy tanítás. De mégis remélem, és az a kérdésem, hogy foglalkozunk ezek a kérdésekkel itt, ez segít minket a lelki növekedésben, és különösen ez segít abban, hogy itt a gyülekezetben tudunk egységet építeni, tudunk jobban elfogadni egymást, jobban tisztelni egymást, hogy az mindig legyen előttünk, hogyan tudunk építeni a testvéremet. Segíts minket, hogy tudunk kész lenni, feladni a mi szabadságunkat. Azért, hogy tudunk építeni a testvért, azért, hogy tudunk szeretni a testvért. Ezt kérünk Jézus Krisztus nevében. Amen.